Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót Lukács evangéliumából a 6. fejezetből, 27. verstől a 36. versig, foglaljon helyet a gyülekezet. Isten igéje szól tehát hozzánk Lukács evangéliumából a 6. fejezetből, 27. verstől a 36. versig. Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik arcodat is, és aki elveszi felső ruhádat, attól alsó ruhádat se tagad meg. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeitek, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte. Nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, mint atyátok is irgalmas. Imádkozzunk! Istenünk, taníts bennünket a nagyobb szeretetre, arra az adásra, amely nem méricskél. Mi olyan sokszor érezzük azt, hogy erre a szeretetre van szükségünk, és még többször tapasztaljuk azt, hogy mi sokszor nem tudunk így szeretni, elfáradunk-e földi úton. Sok igazságtalanság ér bennünket, és nem tudjuk ellenségeinket szeretni. Sok feszültség, aggodalom halmozódott már föl bennünk. Kérjük, hogy most igét szavával tisztítsd meg lelkünket, hogy más emberré váljunk, és hogy a mindennapokban valóban tudjuk cselekedni azt, amire te hívsz bennünket, hogy legyünk irgalmasok mindenki iránt. Így kérjük, hogy tisztítsd most meg a mi szívünket, és add meg, hogy a mi lelkünk az könnyűvé váljon, és ami most megterheli kapcsolatainkat, életünket, azt most eléd hozzuk. Kérjük, hogy tégy bennünket szabaddá. Amen. Istenünk igéjét olvasom Lukács evangéliumából a 6. fejezetből 27. és 28. verset. Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, a hegyi beszédből szól hozzánk ez az ige. Hegyi beszéd, vagy mondhatjuk azt mezei beszéd. Lukács és Máté is beszél a hegyi beszédről, és ez igazából a Genezáreti tó felé eső Lankás hegyoldal, és annak a tetején beszélte, és mondta el Jézus Krisztus a hegyi beszédet. Jézus hegyi beszéde a törvény újbóli értelmezése, jobban mondva, Jézusi értelmezése, és ez nem azt jelenti, hogy mindazt, amit az Isten eddig kért az embertől, azt megváltoztatta volna Krisztus, hanem azt jelenti, hogy még inkább Krisztus betöltötte élettel azokat a szavakat, azokat az isteni parancsolatokat, amelyek elveszítették az élettel való kapcsolatukat. Tehát létezik egy olyan út, hogy tudjuk, hogy mi a jó, csak éppen nem tudjuk azt cselekedni, és ezért egy mérhetetlen nagy szakadék van, úgymond az Isten parancsolata és az élet között. Most lehet, hogy az első olvasatra úgy érezzük, hogy Jézus Krisztus még nagyobbá teszi ezt a szakadékot, hiszen azt mondja, hogy szeressük ellenségeinket, és imádkozzunk. Érettük, meg áldjuk őket, meg tartsuk oda a másik arcunkat. Ez megint azt érezni az ember, hogy hát most még nehezebb megtenni azt, mint amit eddig kellett tennem, mert Jézus magasabbra teszi a mércét. Ugye így olvashatjuk, amikor Jézus értelmezi az írásokat, hogy megmondatott a régieknek, hogy ne ölj, és Jézus azt mondja, hogy nem csak az az ölés, amikor hát tetlegesen megtörténik, hanem akkor is, amikor a szívünkben már ott van a harag. Akkor már lényegében az ember ölő bennünk van. Ott van bennünk az az indulat. Vagy ne légy házasságtörő, ismeritek ezt a parancsot, Krisztus azt mondja, hogy ha már a kívánság ott van a te szívedben, akkor már elköveted azt a bűnt, pedig még nem tettél meg semmit. Vagy hogyha valaki ugye arcolő téged jobb felől, akkor tartsd oda neki a másik arcodat. Ennek ugye az a magyarázata, hogy általában ugye jobbkézzel, hát jobbkezesek az emberek, és arcolő téged jobb felől, pont a bal arcomat ütném meg, hogyha valaki jobbkezes, viszont volt akkoriban egy szokás a zsidók között, amikor úgymond visszakézből ütöttek, jobb kézzel, akkor meg viszont a bal arcát érte, és ez volt a megalázásnak egy még erősebb formája, amikor úgymond visszakézből ütöttek valakit arcon. És erre a szokásra utalt Krisztus azzal, amikor azt mondta, hogy aki arcon üt téged jobb felől, annak tartsd oda a másik arcodat. Vagy más helyen azt mondja, hogy aki elkéri alsó ruhádat, add oda a felsőt is. Ez megint egy törvénykezésből vagy szokásból fakad, hogy a felső ruhát vissza kellett adni, tehát hogyha valakinek mondjuk eladósodott és elvették ugye a ruháját, akkor a felső ruhát mindenképpen vissza kellett adni, mivel hogy az takaróként is működött, tehát funkcionált, és annak az embernek vissza kellett szolgáltatni a felső ruháját, hogy legalább a felső ruhája maradjon meg. És ezt a szokást ismerve Krisztus azt mondta, ha valaki elveszi ugye a te alsó ruhádat, ad oda neki a felsőt is. Lukás azonban változtat ezen, tehát itt egy különbségre hívom fel a figyelmet, hogy Máté evangéliumában így szól, Lukács azonban így ad oda neki az alsót is, azt pedig görögöknek írta, és ott pedig fordítottan értelmezte, hogy Jézusnak az eredeti mondani valóját megértsék a görögök is, tehát ott meg így szól az írás, hogy add oda neki az alsót is. Magyarul, tehát add meg, vagy adjál egy kicsit többet, hogyha valaki törvénykezik veled. Hegyi beszéd tehát egy újfajta életszemléletet és életvitelt hirdet, de nem úgy, mint ezt meg lehetne valósítani pusztán emberi jó szándékból. Ugye azért érezzük, hogy itt többről van szó, nem csak arról, hogy mostantól kezdve legyetek jók emberek, mint egy újabb nagy humanista gondolat, hogy az ember, hiszünk az ember jóságában, ti képesek vagytok erre, és holnaptól kezdve akkor valósítsuk ezt meg. Ugye emögött, a krisztusi parancsolatok és értelmezések mögött egy kegyelmes és szerető Istennek a megtapasztalása áll, és ezzel van párhuzamba állítva az ember cselekvése, az ember lelkülete. Tehát van egy támaszték, van egy alap, amely nélkül ezeket a dolgokat az ember igazából jó szívvel és jó lélekkel nem is tudja megtenni. De Jézus Krisztus arra nézve, hogy kicsoda az ember és kicsoda az Isten, ebben az összefüggésben tanít bennünket, és azt mondja, hogy az ember lényegében, mivel Isten képmása és Isten jelenlétét képviseli ebben a világban, az Isten szeretetét és irgalmasságát kell a legvégső fokig képviselnie. Vagyis ez a rendeltetése, ez egyrészt a célja. Tehát itt új teremtésről van szó. Krisztus azért hirdeti meg, a hegyi beszédben úgymond a törvény magasabb értelmezését, mert ő elhozza azt a valóságot, azt a szeretet kapcsolatot, amiben mindez elkezd működni. Hiszen Krisztusban az emberek majd megláthatják ezt a nagyobb irgalmas szeretetet. Krisztus, amikor könyörült az embereken, amikor gyógyított, amikor úgymond a bűnösöket jó irányra vezette, és megtérésre vezette őket egy élet megújulásra, gondoljunk Zákeusra, aki ugye kizsarolta az emberektől a pénzt, és utána pedig visszaadta kamatostól azt, és megváltozott az élete. Tehát ott volt ez a fordulat, amivel úgymond az ő ellenségeinek jót tudott tenni. Tehát nem olyan dolgot kér Krisztus, amit az ember szívében nem munkál, hanem olyan dolgot kér, amihez megadja az erőt, a képességet és azt a nagyobb szeretetet is. Tehát mindezek a krisztusi parancsolatok azt tartalmazzák, hogy Krisztussal együtt, Istennel együtt mindezek a dolgok megteremnek a mi életünkben, és természetes módon ott lesznek, csak ne legyünk az akadályai. Ne legyünk az akadályai. Ugye még a legnagyobb erőkkel szemben is lehet akadályt építeni, lehet fenntartásokkal lenni, meg lehet akadályozni azt, hogy megtörténjen valami, aminek a valószínűsége mondjuk azt, hogy 98%-ban megtörténhet, de mégis az ember úgy tud élni, vagy úgy tudja az életét rendezni, hogy ki tudja zárni ezt a hatalmas erőt, és azt mondja, hogy én már pedig nem így élek. Tehát ott van az ember döntése. Ott van az ember döntése, mint ahogy a mi döntésünk is ott van a mindennapokban, az emberi kapcsolatainkban is, az élethelyzeteinkben, és nem tudjuk ezt megspórolni. Tehát ahogy döntesz, ahogy döntök, amilyen életet élek, olyannal fognak nekem is mérni, és erre is felhívja a Krisztus a figyelmet, hogy ahogy mi mérünk, ugyanúgy fognak mérni az emberek. A hegyi beszéd tehát egy újfajta életvezetésre hív bennünket, de nem Isten nélkül, hanem átélve az ő szeretetét, azt mondja Krisztus, hogy vigyétek el ezt a mindennapokba, és kezdjétek itt el. Tehát van egy ilyen tévedés, ami azt jelenti, hogy amikor ezeket olvassuk, akkor azt mondjuk, hogy ez a vége a keresztény. Tehát ez a csúcs, amikor idáig eljutunk, amikor ezt már meg tudjuk valósítani. Krisztus pedig akkor kezdte ezeket elmondani, amikor a tanítói hivatala elején volt, és akkor mondta a tanítványainak, mindazoknak, akik hallgatták őt, az első beszédek között volt, és azt mondja, hogy ti pedig itt kezdjétek el. Itt kezdjétek el ezeken a pontokon a változást. Na most a hegyi beszédet tehát nem csak betű szerint kell értelmeznünk, tehát értenünk kell betű szerint, hogy miről beszél Krisztus, hanem lélek szerint szükséges ezt értelmeznünk, és önmagunkat is megnyitnunk. Mert ugye, ha úgy értelmezem, ha te jobb szemed bűnre csábít, vágy ki azt, ezt betű szerint értelmezem, ugye akkor nem jól járok, mert félreértem azt, mert Krisztus nem azt mondja, hogy most váljam ki a szememet, hanem arra utal, hogy amit láttál, vedd úgy, mintha nem láttad volna. Vagyis nincs olyan ember, akinek mondjuk a tekintete vagy a szeme ne vinné, ne csábítaná bűnre. Mert ebben a világban élünk, és hatnak ránk erők, van kívánságnak az ereje, ott vannak az életünkben a vágyaink, amelyek hajtanának különböző irányokba, de azt mondja Krisztus, hogy élj úgy, ha észreveszed, hogy meglátod azt, és jön a te életedbe be, akkor ezen a kapun keresztül ne engedd tovább, mintha nem lenne. Úgy nézd azt. Tehát lelkileg kell mindezeket értelmeznünk és gyakorolnunk, és mindig szem előtt kell tartanunk ezeknek a megvalósulását, hogy hogyan lehet ezt úgymond megélni és megvalósítani. Ugye ismerjük azt az ószövetségi parancsot, hogy szemed szemért, fogad fogért. Ugye ennek az értelmezése is azt gondolná az ember, hogy akkor ez úgymond arra jogosít föl engem, hogy hát amit kaptam, azt adjam vissza, és még az Isten törvénye is erre hív bennünket. Pedig az eredeti értelme annak, hogy szemed szemért és fogad fogért az, hogy a bosszú a vérbosszúnak a gondolatát az Isten az ő törvényében szabályozza. Tehát a mértéket adja meg. Mindenki, amennyi kárt szenvedett, olyan mértékben lehet csak úgymond a károkozást kiengesztelni, tehát nem lehet nagyobb mértékben. A szemed szemért és a fogad fogért elv, az ezt tartalmazna. Krisztus ezen tovább megy, hiszen egy új korszakba hívja az embereket. Nem a szemed szemért és fogad fogért világba akarja belehelyezni az ő tanítását, hanem abba, hogy legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok, vagyis a szemed szemért és fogad fogért elvbe pont a megbocsátást helyezi. Hogy ti bocsássatok meg azoknak, akik ellenetek vétkeztek, vagy az ellenségeiteknek, és ti másképpen járjatok. Vagyis a rosszra ne rossz legyen a válasz, hiszen még a szemed szemért fogad fogért elvbe is az volt ugye a gyengeség, hogy mégiscsak volt ez a rosszra a rosszat hatás az emberek lelkében, bár a törvénykezés szempontjából helyes mértéket ad, hogy mindig a helyes mértékkel ítéljük meg azt, ami történt, és ne túlzó módon reagáljunk egy adott eseményre. Másrészt pedig Krisztus mindazokra úgy néz, akik mondjuk rosszat cselekednek, vagy az életüket rontják, rosszul élnek, vagy mások életét nyomorgatják, vagy anyagiakban, vagy lelki szinten. Ugye ezt tapasztaljuk ma is a világban, hogy a nyomorúság, vagy a szenvedés mind anyagi valóságában, mind lelki valóságában együtt van jelen. Nem lehet külön választani. Tehát például, amikor adósságról van szó, az egy anyagi nyomorúság, amiben benne vagyok, amit ki kell fizetnem, elvehetik ugye az egzisztenciámat, a házam oda kerülhet, az egész jövőm ott van. Ez egy anyagi szintű probléma, de emögött ott van az ember. Ott van az ember, és ez sem elhanyagolható, hogy ott van az ember lelke, egész élete. De ugyanúgy, ha valaki lelkileg gyötri a másikat, az ugyanolyan probléma, hogyha rossz akarója, ha ellenség, és minden úton, módon megakadályozza, hogy előbbre jusson valaki, vagy árt neki akár szavakkal, vagy cselekedetekkel. Ez is nagy nyomorúság, amelyben belekerülünk. És mi a legfontosabb Krisztus számára, hogy mindezen nyomorúságok vannak ebben a világban, és nem azt mondja Krisztus, hogy mostantól kezdve nem lesznek. Hanem vannak, és én titeket ebbe a világba küldelek el, de másként, más lelkülettel, és titeket szabaddá foglak tenni, azért, hogy megmentsétek egyrészt önmagatok lelkét, mert miközben én haragszom, miközben én gyűlölködöm, miközben elváltozott már az egész életem, és ugye stresszről, idegességről beszélünk, arról beszélünk, hogy az emberek már a mindennapokban, ugye a problémáik, a nehézségeik, a konfliktusaik miatt már nem tudják megélni azt az életminőséget, amire azt mondják, hogy na, ez az élet. Krisztus behoz egy új életminőséget, amit azt mondja, hogy pont akkor lehet igazából megvalósítani, amikor ebbe vagy benne. És itt kell elkezdened és megvalósítanod. Tehát belülről változtatja meg, és a rosszat úgymond egy kicsiny magból, Isten igéje, ugye hasonlatos egy maghoz, amit elvettünk a földbe, mondjuk azt mondjuk, hogy van egy rossz föld, és rossz gyümölcsöket terem, abba a földbe Isten szava, ha belehull, akkor megtermi azt a jót, és így a mi életünk is mássá válik. Tehát, ugye ha azt mondjuk, hogy valaki szükségben van, adjunk neki, mert Krisztus ezt is mondja, hogy valaki kér tőletek, akkor adjatok. Ebben igazából nem az van, hogy vég nélkül, hogyha most gondoljunk abba bele, hogy megjelennek a kéregetők, vagy nem tudom, és találkozunk olyan emberekkel, akik ugye kérnek nem egyszer, nem kétszer, és talán volt erre is példa, hogy valaki elkezdte ezt úgy értelmezni, hogy akkor mindig adnia kell. És azután már nem egy kéregető volt az ő lakásán, két kéregető, három vagy négy, vagy utána már 10 kéregető is, onnan elterjedt a híre, hogy hát itt lehet kérni, mert mindig kap. Krisztus nem erről beszél, hogy úgymond így adjunk, mert ez igazából nem segítség. Mindig látnunk kell azt az összefüggést, hogy mit jelent adni. Mit jelent adni? Adni nem csak azt jelenti, hogy most odadok valamit a saját magam tulajdonából, és ezzel úgymond adok a másik embernek, hanem más értelemben is beszéljünk az adásról, hogy magasabb értelemben segítségről van szó. Tehát valakinek valóban segítek. És azzal, hogy úgymond mindig bizonyos fokig adok valamennyit, és erre az útra terelem rá azt az embert, akinek végül is egy másik úton kellene már járnia, akkor ez az adás lényegében nem felel meg a bibliai mércével kifejezett adásnak. Tehát itt igazából a szükségben levő emberről van szó, és arról van szó, hogy ad neki meg azt, amire éppen akkor neki úgymond szüksége van, és ez lehet, hogy abban az esetben, ha kéréssel fordul hozzánk valaki, akkor nekünk világosságban kell lennünk, vagy látnunk kell, hogy az ő kérése mögött igazából milyen szükség van. És ahhoz mérten kell ennek az adásnak megvalósulni. Tehát lehet, hogy egy bizonyos esetben, ha valaki kér tőlem, akkor az az adás, hogy nem adok. És másrésztről fölül, vagy megvizsgálom az ő életét, és más szinten próbálom őt vezetni, és az az adás, hogy jó útra terelem őt, vagy a figyelmét más irányba terelem, de mégis nem zárkózom el, most ilyen értelemben nem zárkóztam el előle, mert a lényeges részét érintem az életének, és azzal foglalkozom. Tehát ez is arra hívja fel a figyelmet, hogy Krisztus igazából egy másfajta életszemléletre hív, másfajta emberlátásra, és másfajta önmagunk látására is, felhívja a figyelmet azokra a mindennapi csapdahelyzetekre, amelyekben ma is élünk, mert nem változott a világ. Nem változott a világ, a világ ma is nagyon hasonló, és mindenben újra termeljük azokat a helyzeteket, emberi konfliktusainkat, amire, hogyha most őszinték vagyunk, és most csak így nézzük Jézus tanácsát, hogy valóban megoldás-e az, amit Krisztus mond, most ne gondoljuk bele magunkat, hogy mindezt mondjuk nekünk kell megvalósítani, mert akkor az ember lehet, hogy mindjárt azt mondja, hogy akkor ez mégsem megoldás, hanem azt mondjuk, hogy nézzük tisztán, Krisztus milyen problémákat hoz fel, és mit mond, hogy mi arra megoldás, szerintem mondhatjuk azt, hogy Krisztus a jó megoldást adja. Amivel a legrövidebb úton, a legrosszabb és legnehezebb helyzetekben végül is a békesség, a szeretet és az igazság útján tudnak járni az emberek. Na most itt érkezünk meg ahhoz a ponthoz, hogy hogyan tudnánk magunkat ebbe belevonni. Anélkül, hogy ne legyen ellenérzés bennünk, ne érezzük azt, hogy Isten valami olyasmit kér tőlünk, amivel szemben nekünk már eleve fenntartásunk van, és úgy érezzük, hogy Isten egy kényszert akar rajtunk alkalmazni, hogy úgymond kényszerből kell nekünk jót tennünk és olyat cselekednünk, amit mi emberileg szólva nehezen tudunk megtenni. Tehát itt megint megérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy Isten az embert nem jóvá akarja tenni, ez óriási különbség, nem megjobbítani akarja az embert, tehát nem egy olyan iskolát ad nekünk, amiben úgymond szépen majd mindannyian megjavulunk, hanem Isten jóvá teremtette az embert. A kettő között óriási különbség van. Most nekünk, ugye a bibliai gondolkodásmód szerint, mivel, hogy úgymond bűn alá van rekesztve a természetünk, emberi természetünkből fakadóan, nekünk olyan dolgok jönnek ki a szívünkből, amelyek úgymond ellenkeznek Isten törvényével, vagy jóságos kegyelmével, szeretetével, de mégis bennünk van az a készség és képesség, hogy értjük, hogy miről van szó, mert tudjuk, mit jelent kegyelmesnek lenni, szerintem tudjuk, vagy ha nem tudjuk, akkor nézzünk Istenre, és lássuk meg, hogy ő hogy szeret bennünket, hívja föl a figyelmet Krisztus. Ilyen értelemben kezdjük el újra tanulni, hogy mit is jelent az Istennel való kapcsolatunk. Tehát az alapja nem az, hogy az ember kezdjen el önmegváltoztatni magát, hanem az alapja az, hogy az ember kezdje el megismerni az Istent, aki mindenkire felhozza az ő napját, irgalmas és kegyelmes mindenki iránt, és erre az Istenre nézve önmagát kösse vele össze, és önmagában előbb tapasztalja meg az Istennel való békességét és egységét. Tehát mi, akik tudjuk, hogy hozzánk az Isten irgalmas, Ezt kell továbbadni. De ez nem csak egy ismeret. Tehát itt szeretnék különbséget tenni. Ha csak itt tudjuk, ha csak fejünkben tudjuk, az is segíthet. De legfőképpen akkor jó, hogyha mind értelmével az ember, mind szívével és egész valójában érzi, átéri és megtapasztalja. Mert akkor, hogyha egyé válik az ember ebben a tapasztalatban Istennel, akkor ez tölti be. És itt az alapvető különbség az, amire Jézus fölhívja a figyelmet ezekben a parancsolatokban. Mi az, ami betölt téged? Mert azt fogod továbbadni. Mert azt fog az életedbe kicsordulni. Mert a mindennapi konfliktus helyzeteidbe az fog téged vezetni. És az első reakciód, vagy a második, vagy a harmadik, ez alapján fog megtörténni. Tehát Isten jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt, ezt igazából az ember akkor tudja legjobban átélni, amikor saját magát elkezdi látni, és fölismeri azt, hogy hát bennem is van hálátlanság. Nem? Bennem is van, hogy én is tudok gonosz lenni. Ugye? Bennem is ott van mindez, és amikor a kegyelmes Isten elé kerülök, akkor megtapasztalom az ő irgalmát és szeretetét saját magam irányába, és azzal, hogy az Isten ad nekem lehetőséget, és annyi áldást adott annak ellenére, hogy én milyen vagyok. Hát meg se érdemlem azt a sok jót, amit kaptam tőle. Hogy sokkal inkább másképpen mért az Isten felém is. És a másik dolog pedig az, hogy Krisztus úgy tekint az emberre, mint aki Isten gyermekeként, vagy Isten teremtményeként élheti ezt a világot. És jobb dolog Isten gyermekeként, most idézőjelben mondom, szenvedni, ezt a szenvedést azért zárójelbe tenném, mert ez a szenvedés már igazából nem az a fajta szenvedés, mint ahogy szenvedünk, amikor járjuk a magunk ördögi körét. Mert amikor mondjuk, ha valaki igazságtalan velem, de én jót kívánok neki, és mondjuk úgy szenvedem el, idézőjelbe azt, ami ér engem, akkor ez már nem az a szintű szenvedés. Mert akkor én kiszabadultam, amikor jót kívánok a másiknak, amikor imádkozni tudok, érte, és jót cselekszem vele, akkor kiszabadultam abból a belső szenvedéskörből és rabságból, ami igazából a szenvedésem okozója. Mert van egy konfliktus, nem a konfliktus a szenvedés, hanem az, ami abból következik. És Krisztus pedig kihúzna a méregfogát ezeknek a helyzeteknek, és azt kéri tőlünk, hogy ti is kezdjétek el a magatok életében kihúzni a méregfogát annak, ami mérgez benneteket. Kinek kell elkezdeni? Nekem kell elkezdenem. Nekem kell elkezdenem kihúzni ezt a méregfogat, és alkalmazni az életemben egyrészt önmagamra elsősorban az Isten szeretetét. Tehát megkerülhetetlen, hogy én magam menjek az Isten jelenlétébe és vele kapcsolatba kerüljek ezeken a pontokon. Mert nem én fogok most jót cselekedni, hanem az Isten fog velem jót cselekedni, és ezt amikor én megélem a konfliktus életemben, akkor ezt továbbadom. Tehát elsősorban az Isten cselekszik bennünk. Ezek a parancsolatok ezt húzzák alá. Az Isten fog cselekedni bennetek, ti pedig legyetek ennek a cselekvésnek befogadói, és ne álljatok ellent, hanem adjátok azt tovább, amit az Isten cselekedni fog bennetek. Tehát egy aktív Istenről beszél Krisztus, aki a mindennapok valóságában a valódi élethelyzeteinkbe akar eljönni, és azokban a helyzetekben akarja megmutatni a szeretetét, az irgalmát, elsősorban ugye rajtunk, és rajtunk keresztül pedig másokon. És ez az út. Na most, hogyha ezt az utat világosan látjuk, akkor már nem a lehetetlen kategóriába tartoznak ezek a mondatok, hanem a lehetséges kategóriájába, hiszen lehetséges az Istentől kapott szeretettel, megbocsátással és mindazt, amit ő elvégez a mi szívünk, de csak akkor lehetséges, ez igaz. Csak azt mondja a Szentírás, hogy mindez lehetséges. És mindezt megcselekszi velünk az Isten. Tehát, hogyha ezeket a tanításokat nézzük, akkor ott lehet bennünk, hogy ezt ki kell próbálni. Ki kell próbálni. Nincs más út. Rá kell állni erre a dologra, és nem, ez nem a hívő élet úgymond csúcsa, hanem itt kezdődik a tanítványi lét. Itt kezdődik, és aztán majd persze beteljesedik. És nem a lehetetlen, amire soha nem vagyunk képesek, magunk szerint igen, De Istennel való egybekötöttségünkben, Krisztussal való kapcsolatunkban ezek a nehéz helyzetek mint alkalmak arra, hogy felismerjük, hogy az, amire azt mondtuk, hogy lehetetlen, hogy bennem megtörténjen, az lehetséges. És Istennek van ereje hozzá. Tehát ezek alkalmak, hogyha így mondom, Isten és önmagam megismerésére. Ezek a helyzetek alkalmak arra, hogy dicsőítsem az Isten, az a dicsőítés az Istennek, mikor meglátom őt, és meglátom önmagamat, és akkor elkezdem Isten dicsőíteni. Na most ezek azért mondja, hogy adjatok hálát. Hát nem is értjük, hogy amikor nehéz helyzetben vagyunk, hát hogy adnánk már hálát? Hát az emberi természettel ellenkezik, hogy amikor nehéz helyzetben, akkor ne panaszkodjon, és ne mondja el, hogy még 15 okot, hogy miért került ide, és természetesen nem én vagyok az oka. Tehát keressünk bűnbakokat is, és nem értjük, hogy miért mondja Krisztus, hogy adjunk hálát. Azért, mert ebben a másik dimenzióban, úgymond másik látásmódban egy nagyobb megtapasztalása történik, és azért tudok hálát adni, mert akkor tapasztalom nyomorúságomban, vagy szerencsétlenségemben, vagy nehéz élethelyzetemben, hogy az Istennek a jelenléte több ennél. Az én nekem adott lehetőség is több ennél, mint hogy ugyanazt az egyszer egy, mint a szemet szemért, fogad fogért elvbe elvérezzen az életem és a másik emberrel való kapcsolatom. Tehát miért legyünk ilyenek, föltehetnénk a kérdést. Mert hogy az ember egy kicsit haszonelvű, nem? Fölteszi a kérdést, hogy hát miért jó? Hát, hogy amit eddig elmondtunk, ha ebben nincsen vonzó dolog, akkor már mondhatjuk azt, hogy már nehéz. Ha ez nem vonzó az embernek. Mert igazából életmegoldást, és bőséget ígér Krisztus minden körülmények között, és azt mondja, hogy jutalma van. Jutalma van annak, ha így cselekedtek. Jutalma van, mégpedig ezt a jutalmat nem holmi aranyon és ezüstön fogjátok megkapni. Nem úgy, hogy a moly majd megeszi, meg a tolvajok ellopják, hanem ezt a jutalmat magatokban fogjátok hordozni. A szívetekben és lelketekben kapjátok meg a jutalmat. Így lesz békességetek. Így lesz az, hogy amikor haragszol, és amikor a lelked háborogni fog, akkor átváltoztatja azt Isten megbocsátása. Amikor szorongásból az Isten ugye békességet hoz elő. Amikor nem tudok megbocsátani helyzetekből, ugye a bosszúvágy felé tudnék elmenni, és akkor elkezdem megismerni és meglátni az Istennek a nagyságát. Hogy ebben az élethelyzetben is megismerhetem az embert, önmagamat, és megismerhetem az Istennek a jóságát, ahogy ő vezet engem, és igen, mondja nekem, hogy tanuld meg. Egy kicsit tanulás ez, igen. De azt is mondja nekem ezáltal, hogy te más emberré leszel. Mindezen közben, amikor ezek történnek veled. És ez a tanuld meg, ez már annak az embernek szól, akit Isten mássá tesz bennem. Igaz, hogy tennem kell, és nekem is kell ehhez úgymond odaadni önmagamat. De a kettő annyira együtt mozog, hogy visz engem mindaz, amit az Isten munkál bennem, és együtt munkálkodik velem. Tehát ezt kell látni. Ki akar Istennel szemben élni? Vagy kinek jó az, hogyha Isten akaratával szemben munkálkodik? Senkinek nem jó. Isten akarata pedig Krisztus szerint ezt munkálja a világban. Na most akkor láthatjuk, hogy mennyire ellene dolgozunk. Vagy mennyire a mindennapok ellene dolgoznak. Sok tekintetben. Ugye, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ismerjük ezt az igét. Na most ezt az igét akkor lehet alkalmazni. Tehát másrésztől pedig, ugye az, hogy legyetek irgalmasok, mint hogy mennyei atyátok irgalmas, és cselekedjetek irgalmasságot másokkal. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, semmit sem várva érte, nagy lesz akkor a jutalmatok. Ugye ezek a gondolatok másrészt a győzelemről is beszélnek. Hamis fogalma van az embernek a győzelemről, hogy mikor győzünk. Krisztus szerint, amikor úgymond emberi mértékkel mi győzünk, mert hát jó, megadtam neki, ami járt, ugye? Most aztán megfizettél. és még tartom is magamban ezt a dolgot, forgatom, és különböző variációkat tudok ehhez tenni. Ez a győzelem Krisztus szerint bukás és veszteség. Miért? Hát nem az a győzelem, ha valakit magam alá gyűrök, és tegyük fel, meg is érdemli, mondjuk emberileg szólva, mert holnap valaki más fog magá alá gyűrni engem. Egyszer én is leszek majd a másik oldalon. És az a krisztusi mérce, amely előttünk van, az erre figyelmeztet bennünket. Ugye ahogy te mérsz, úgy mérnek majd neked is. Lehet, hogy te ma legyűrtél valakit, és megtartottad az ő vétkét, bár nem úgy jártál, igazság szerint, de holnap majd lehet, hogy te leszel. És azért van az, hogy az Isten megengedi, hogy velünk is megtörténjen. Ugye? Velünk is megtörténjen, hogy úgymond visszakapjuk azt tükörként, és mi is kerülünk a másik oldalra. Azért, hogy meglássuk ezt. De az az ember, aki a kegyelmet és a szeretetet képviseli, az soha senki nem tudja legyőzni. Ezt láthatjuk Krisztus győzelmében is. Mert őt is ugye hamis vádakkal ítélték, szenvedett sokféleképpen az emberektől, közben jót cselekedett, imádkozott érettük. Ki az, aki legyőzte Krisztust? Senki nem tudta legyőzni. Most Krisztus, amikor azt mondja a hegyi beszédében, hogy ti így cselekedjetek, a győzelem útját adja meg az embernek, nem pedig azt, hogy sokan könnyűk, ó Krisztus, hát ez így nem megy. Hanem azt mondja Krisztus, és arra hívja fel a figyelmet, csak így megy, mert ez a győzelem útja, a többi út, mind a vesztes út, mind az, amiben ugye az ember mégse szeretne lenni, hát nem akarok veszíteni az életben, vagy ha akarok, akkor ezen az úton megmaradok a régi úton. Ezért mondja Krisztus, hogy szeressétek ellenségeteket, és tegyetek jót, hogy a győzelem ott legyen. Furcsa ez a győzelem, de igazi és valóságos. Ha azt akarjátok, hogy valami lényeges és jó változás történjen, akkor ezen a lényeges ponton kell az Istennel való kapcsolatot elkezdeni és megvalósítani. Tehát magunkért bosszút ne álljunk, ne forjon bennünk a harag. És ha valaki rossz indulatú velünk szemben, gyűröl minket, tegyünk vele jót. Imádkozzunk érte. Nem mellékes. Mert miközben imádkozom, átformálja életemet és viszonyomat a másik emberrel. És az ellenérzést, a bennem levő akadályokat eltávolítja, és elindul ez a gyógyító folyamat, amiről beszéltem. Nem könnyű, és nem mindig természetünkből fakad. Ez is benne van. De az imádság isteni természettel kapcsol engem össze. És megkapom ezt a jutalmat. Tehát legyetek irgalmasok, miként a ti mennyei atyátok is irgalmas, ebben benne van az egész életnek a bősége. Aki gazdag, az Istenben, annak van miből adnia kegyelmet és irgalmasságot. Legyünk mi is gazdagok, hiszen az Isten számunkra is ezt a gazdagságot készítette el. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mennyi atyánk, köszönjük azt, hogy Jézus Krisztusban a megváltó szeretet, a nagyobb irgalmasság, a nagyobb kegyelem érkezik meg hozzánk, aki bennünket egy olyan életre hív, amely élettel győztesek tudunk lenni, és nem vesztesek, és mi olyan sokszor a mindennapok harcában harcoljuk a mi harcunkat, felül akarunk kerekedni másokon, a rosszon is, csak éppen sokszor rossz úton tesszük ezt, és közben lelkünket is elveszítjük, önmagunkat is elveszítjük, a mások arcát is, és ellenségévé leszünk, és ellenségévé válnak mások nekünk, ellenségeink, és már nem tudjuk, hogy merre haladjunk. Ebben az életben te egy olyan utat mutatsz, amelyben ismét rend lesz, és amelyben ismét békességünk lesz, amely nem nehéz út, hanem ez egyedül ez a járható út, a többi a járatlan út, többi úton van igazából veszély és csapda, és ott van az igazi szenvedés, és ott mennek tönkre az életek, és ott mehet tönkre a mi életünk is. Köszönjük a te jobbító szándékodat, de legfőképpen azt, hogy mennyei atyánk, te úgy fogadsz el bennünket, ahogy vagyunk, és te nagyobb szeretetet, és ezt a nagyobb kegyelmet adod nekünk, hogy érezzük, és lássuk, hogy te jóságos és kegyelmes Isten vagy. Töltsd be tehát az életünket ezzel a nagyobb szeretettel, áldással. Változtasd meg a szívünket, add, hogy odaadjuk önmagunkat, sebzett önérzetünket, minden az igazság érzetünket, amikor mi akarunk mindenáron igazságosztók lenni, engedjük át neked az ítéletet, és helyezzük vissza a te kezedbe. És add meg nekünk inkább, hogy ott legyen bennünk a jóság, a készség, a jóra, és tudjuk életünket azon az ösvényen vezetni, azon a belső úton, amelyen te majd fogod indítani a mindennapokban. Így kérjük a szent lelkeddel, növeld bennünk a készséget, és add, hogy cselekedjük a jót, hogy az emberek dicsőítsenek téged. Légy betegeinkkel, gyászolóinkkal, légy betegeink gyógyítója, és gyászolóink vigasztalója. Most pedig hallgass meg imádságainkat és kéréseinket. Amen. És mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És pedig vegyük Istenünk áldását. Legyetek irgalmasok, mint atyátok is irgalmas. Amen.